kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán háború 1000 napja alatt 98,5 milliárd forinttal támogatta Ukrajnát és az onnan érkező menekülteket, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Beregsurányi Segítségponton. Soltész Miklós hangsúlyozta, a segítő munkából hatalmas mértékben vették ki a részüket a karitatív szervezetek, amelyek 5500 tonna élelmiszert, ruházatot és gyógyászati segédeszköz szállítottak át Ukrajnába, mintegy 13 milliárd forint értékben. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be a rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van 2 hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkora béke kézzelfogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, akkor nem a levegőbe beszélnek, ez nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntést PIMASZ-nak nevezte, és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. Törölték a holland külügyminiszter jövő hétre tervezett izraeli látogatását. Az indoklás szerint Hollandia tiszteletben kívánja tartani a Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezését. Magyarországnak szorosan együtt kell működnie Szerbiával, Bulgáriával és Törökországgal, annak érdekében, hogy minden külső nyomás ellenére megtalálják a megoldást a biztonságos energiaellátás további garantálására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az isztambuli energiafórumon. Szijjártó Péter először is kifejtette, az energiaellátás biztonsága nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, de egyben fizikai is, amelynek semmi köze sem a politikához, sem az ideológiákhoz, ugyanis politikai nyilatkozatokkal és sajtótájékoztatókkal nem lehet a házakat fűteni, és nem lehet a gazdaságot működtetni. Illetve leszögezte, hogy az úgynevezett energiamix összeállítása tisztán nemzeti hatáskör, és annak is kell maradnia. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, írta a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárdos hiányt mutattak. A világban zajló kedvezőtlen körülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetített előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a központi statisztikai hivatal. Előbbi 12,5, utóbbi 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettóé 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 14%-kal meghaladva az előző év azonos időszakit. Éves összehasonlításban közel 70.000 forinttal emelkedett a bruttó átlagkereset, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő bérdinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. Megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyház 12. zsinata. Szemerei János, a nyugati Dunántúli Egyházkerület püspöke lett az Evangélikus Egyház új elnök püspöke, közölt az Evangélikus Egyház az MT-vel. Szemerei János Fabiny Tamást váltja a tisztségben. Végül az időjárásról. A folytatásban majd többnyire derült lesz az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként húzápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagymari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunk fő témája irodalom a rendszerváltozásban, rendszerváltás az irodalomban. Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien beszélget, csatlakozva a 35 évvel ezelőtti rendszerváltáshoz irodalmi olvasatban.
Sok szeretettel köszöntelek ezen a héten is itt rádiónk mikrofonjánál. Azt hiszem, hogy választhatnánk azt a címet ennek a mai adásnak, hogy irodalom a rendszerváltásban, a rendszerváltás az irodalomban. Meglátjuk, hogy a témát hogyan is járhatjuk körbe, és az aktualitását pedig az adja, hogy mondhatnánk, hogy kerek évfordulóhoz érkeztünk, mert szoktuk mondani ezt, de nem teljes ez a kerek, ugye 35 esztendeje volt Magyarországon a rendszerváltás, és mielőtt még átcsapnánk történelmi adásba, megnyugtatjuk a hallgatókat, hogy maradunk a könyveknél, maradunk az olvasásnál és az irodalomnál, de egy kicsit azért ezt a témát körbejárjuk. Márti, először is tegyük tisztába, és helyezzük a hallgatókat abba a környezetbe, hogy akkor most mit jelent ez, hogy rendszerváltás volt Magyarországon 35 esztendővel ezelőtt. Miről váltottunk, mire, mi történt akkor? Nagyon sok hallgatónk saját bőrén tapasztalta meg még az előtti érát is. Mi ugye a rendszerváltás utáni szülöttek vagyunk.
Így van, azt szoktam mondani, hogy én már a harmadik köztársaság gyermeke vagyok. Tehát én a saját bőrömön már nem tapasztaltam meg, de nyilván szüleim és a tágabb környezetemben nagyon sokan a saját bőrükön megtapasztalták azt, hogy milyen is volt ez a világ, és nyilván nagyon sokat hallottam róla, meg tanulmányaimból, történeti kutatásokból nagyon sokat lehet erről hallani. Illetve manapság ez egy elég népszerű kutatási téma is, hiszen ennek egy külön intézete van, a Rendszerváltás Történeti Intézet, amely már több mint 10 éve működik, és az ő egyik feladatkörük a ennek a rendszerváltás, rendszerváltozásnak az egész folyamatának a vizsgálata, ami szándékosan úgy folyamat, hiszen nem lehet azt mondani, hogy mondjuk 1989. október 23, ez így szép és jó, jól hangzik, de tudjuk, hogy ez nem egy dátumhoz köthető, hanem ez egy igen hosszú folyamat volt, tehát egy több éves előkészítő folyamat eredménye volt ez a 89. október 23, és nyilván 1989. október 24-én még nem lehet azt mondani, hogy egy új rendszerben vagyunk. Tehát ez egy hosszabb folyamat. Tehát itt az, hogy most éppen miben tekintjük a rendszerváltozás folyamatát, hogy most gazdasági területen, művelődési területen, akármilyen más területét vesszük alapul az életnek, azért nem mindegy, hogy hol kezdődik. Nyilván a politikai rendszerváltozás, az megint egy más kérdés, hogy ezt kikészítettek elő, hogy ment végbe, milyen közvetlen, közvetett kiváltókai voltak. Tehát azért ez egy hosszú folyamat, tehát ezt nem lehet így egy időponthoz kötni. Tehát most, hogy te mondtad a beszélgetésünk elején, hogy a 89-nek a 35 éves évfordulójára emlékezünk ebben az évben, ez valóban így van, de ugye nyilván ezt mindig folyamatában kell tekinteni, és én azt gondolom, hogy manapság egyre több olyan felület, beszélgetés, akár televíziós műsor, akár írott sajtóban megjelenik ez, és azért nagyon sokszor, nagyon sokan kihangsúlyozzák azt, hogy ez egy folyamat. Tehát most az, hogy valamit egy időponthoz kötünk, nyilván kell egy időponthoz kötni, tehát azért, ha megnézzük a történeti korszakokat, hogy kicsit visszább menjünk az időbe, azért sokszor van az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a középkor vége, mikor a középkor vége, most meghatároztunk egy időpontot, tehát ez nem azt jelenti, hogy előtte nap még a középkorban vagyunk, másik nap már az újkorban. Tehát azért ezt egy sokkal összetettebben kell kezelni, és hasonlóan ez irodalomban, illetve a tudományban, a művelődés világában is azért ez egy folyamat, tehát nem lehet azt mondani, hogy október 22-én nem lehetett kiadni valamit, utána október 27-én pedig már igen.
Alapvetően itthon nem csak egy politikai rendszerváltás zajlott, hanem ez zajlott az élet minden területén. Sokszor, amikor hozol könyveket és beszélgetünk, bizony nagyon kedveled a 40-es, 50-es, 60-as években élt íróinkat itt a hazánkban, és sokszor beszélgetünk arról, hogy hát akkor ő milyen kategóriához tartozott, miért írt ifjúsági regényeket, ki mehetette külföldre, vagy sem, egy saját könyvének a bemutatójára, tehát hogy olyan sokszor említettük azt, amiből rendszert váltottak az akkoriak. Az irodalom kapcsán, ha bár említetted is, kiemelted, hangsúlyoztat, hogy valóban nem egy nap alatt zajlott ez le, hanem egy folyamat volt, de milyen folyamat zajlott, tehát mondjuk a kultúrában tevékenykedők, vagy az írók, költők, mire vágytak akkor, és egy milyen világba léptünk át, miből, erről is mesélj egy kicsit, tényleg így 3 mondatban, hogy gyakorlatilag ott, hogyha valaki megírt egy könyvet, az nem volt annyira egyértelmű, hogy ki lehet adni, mint ma.
Ha nagyon röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy szabadságra vágytak, de azért egy kicsit bővebben is, hogy kifejtsem. Valóban igazad van, hogy többször említettük azt, hogy vannak olyan szerzők, akiknek bizonyos művei megjelenhettek 90 előtt, vannak olyan szerzők, akiknek műveinek egy jelentős részét csak 90 után ismertük meg, voltak olyan szerzők is, akiket csak 90 után olvashattunk, függetlenül, hogy korábban megírták a műveiket, és mondjuk lehet, hogy Magyarországon nem lehetett kapni a könyvesboltok polcain, például mondjuk akár Márait, hogy egy konkrét példát is mondjak, de valóban igaz az, hogy például mondjuk Szabó Magda esetében is, ugye ő egy darabig a rendszer ellenes írónak számított, tehát nem jelentették meg a munkáját, és hogy ugye beszéltünk is róla, tehát neki az hozta meg a magyar belföldön a könyv sikert, vagy azt, hogy ő sikeres íróvá válhatott, hogy külföldön sikeresek lettek a művei, így a magyar belpolitika, a magyar kultúrpolitika már nem engedhette meg magának azt, hogy őt tiltó listára tegyék. Ugye nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy volt akkor ez a 3T, a tűrt, tiltott és támogatott. Ugye nem mindegy, ki mely kategóriába tartozott. Tehát azért a kultúrában nagyon komolyan jelen volt a cenzúra. Tehát azt, hogy mondjuk mit lehet megjelentetni akár a könyvpiacon, mit lehet megírni az újságban, milyen filmek kerülhetnek bemutatásra, de azért az egy nagyon komoly ellenőrzési folyamaton ment keresztül. Tehát, hogy most nem csak az irodalomra vonatkoztatva, de ezzel nagyon sokszor akár a hallgatók is a tévében is láthatnak olyan filmeket, amelyek már az ő fiatalkorukban készültek, de akkor sosem látták. Mert mondjuk nem lehetett levetíteni a tévébe, és ennek köszönhetően most az elmúlt 10-15 évben az archívumból került elő, és azért több olyan filmet tudunk, amit mondjuk felújítva láthattak először így a nagy közönség, mert nem engedték annak idején megjelentetni. És ugyanígy az irodalomban is így van, tehát hogy most említettem Márait is, hogy azért Márait már nagyon sok helyen olvasták, amikor Magyarországon szinte még nem is hallottak róla, vagy akár Vas Albert. Nyilván több olyan szerző is volt, akit ismert a köztudat, de mondjuk nem minden művét. Tehát mondjuk többször beszéltünk már mondjuk ilyen Gárdonyi regényekről, és én úgy emlékszem, hogy akkor is megemlítettük azt, hogy például a Gárdonyi művének a kiadása az a 20-as, 30-as években nagyon népszerű volt. És ugye akkor jelentek meg a szép díszes kötetek, és utána az elmúlt 10 évvel ezelőttig csak bizonyos művei jelentek meg. Nyilván azt, hogy mondjuk 1945 és 90 között, de azért ezzel is úgy vigyázni kell, mert most nem feltétlenül 45-öt kell csak alapul venni. Azért nagyon fontos volt az, hogy az, aki írt, az miről írt. Mennyire támogatta a propagandát? Mennyire volt a kor propagandája ellen az, amit írt? Mennyire volt a társadalom szemlélete annak a műnek elfogadható az akkori politikai berendezkedés számára, vagy mennyire járult hozzá, hogy népszerűsítse, és még inkább hozzájáruljon ehhez az úgynevezett agitációs propagandához. Mert azért valljuk be őszintén, hogy mondjuk ma is, ha például a sajtó az egy nagyon erős fegyver, hogyha valamit el szeretnénk, vagy át szeretnénk juttatni a köztudatba, hasonlóan azért az irodalom is így van. Tehát azért ma azt szokták mondani, hogy nagyon keveset olvasnak az emberek, régebben többet olvastak, ez valóban igaz, de akkor kevesebb inger érte az embereket. Tehát azért most nyilván a közösségi médiának, illetve a nagyfokú film sorozat fogyasztásnak köszönhetően egyre inkább háttérbe szorul az olvasás, ma nyilván az embereknek az igénye is egy kicsit átalakult, de azért az irodalom az nagyon nagy hatással volt, akár mondjuk a 60-as, 70-es évek emberére. És az, hogy mit olvastak, és abból milyen világkép alakult ki bennük, de azért az egy nagyon fontos tényező volt. Tehát, hogy ha visszagondolunk, tehát nyilván te is használtál, én is használtam, biztos, hogy a hallgatók polcain is rengeteg könyv van, ami ez az olcsó könyv sorozatban jelent meg. Nyilván ennek a sorozatnak is az volt a lényege, minél olcsóbban, függetlenül a minőségtől, nagyon nagy példányszámban megjelentessenek olyan könyveket, amelyek részét képezték az akkori irodalmi kánonnak, ami nyilván egy elég szelektív volt. Tehát, hogy mondjuk megnézzük a két világháború közötti nagy magyar írókat, közülük nagyon sokan az ő írásaik nagyon sok esetben nem jelent meg mondjuk 50 évig, csak mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jelentek meg újra, de ugyanígy például akik a 60-as, 70-es évek nagy szerzői voltak, közülük a mai, vagy a mi generációnk nagyon keveset olvasott. Tehát nyilván a 90 utáni világban megint megváltozott az irodalmi kánon, más lett a népszerű, más lett a kötelező olvasmányrendszer, illetve sokkal nagyobb teret kapott a nyugati irodalmi hatás.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább könyvajánló műsorunkat, melyben a mai alkalommal a rendszerváltás irodalmáról beszélgetünk.
Egy gondolat, és akkor ezzel a történelmi politikai részét le is zárnám így a rendszerváltásnak, hogy noha a rendszerváltás kifejezés most itthon Magyarországon a legtágabb értelemben véve ezt 87 és 90 közötti időszakra szoktuk érteni, azért azt tudjuk, hogy ilyen politikai társadalmi berendezkedés változás az zajlott országunkban előtte is. Tehát, hogyha az elmúlt pár ezer évet nézzük, nyilvánvalóan ilyen fajta politikai radikális rendszerváltást azt erre szoktuk érteni. Erre a 89-es októberi eseményre, illetve hát folyamatra, ahogyan ugye említetted is. Viszont
azt elmondhatjuk, hogy valóban nagy változás történt az emberek életében, és itt már csatlakoznék itt a nyugati szóra is, hogy átléptünk egy fogyasztói társadalomba, átléptünk egy gyakorlatilag egy más világba, ami nyilvánvalóan hatással volt a kultúrára, a művészeti területére is az életünkben, így az olvasási szokásokra is. Mi történt 90 után, hogy volt ez azelőtt, mi változott mire? Hoztál nagyon sok fontos és kiemelendő adatot, gondolatot, kérlek, hozd meg ezeket a hallgatókkal, mert nagyon fontos, hogy érdekes ugye felállítani magunkban, hogy miről, mire váltottunk, hogyan is történt, és kiket érintett ez, mert azért az akkor élt írókat ez a rendszerváltás nagyon is érintette, és az olvasókat is, akik nagyon várták már, gondolom, hogy szabadon a kezükbe foghassanak olyan műveket is, amit azok előtt csak titokban lehetett, vagy úgyse.
Igen, hogy válaszoljuk a kérdésedre, még hozzá kell azt tenni, hogy azért a 60-as, 70-es évek Magyarországán már megjelent a társadalomkutatásban az olvasás, művelődés, szociológiai kutatás. Ennek köszönhetően kaphatunk egy képet arról, hogy mit olvastak, mennyit olvastak az akkori emberek, és egy nagyon gyakori összehasonlító táblázat szokott lenni. Nyilván azért, mert akkor történtek nagy reprezentatív felmérések, mert azért mondjuk az első ilyen nagy reprezentatív, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott módszer szerint kiválasztott embereknek a sokasága, tehát mondjuk nem az, hogy bemegyünk egy rendezvényre is ott lekérdezzük az embereket, hanem azért nyilván itt egy komolyabb módszertani háttér megelőzte ezt, hogy kiket milyen formában, hogy például mondjuk a nemek aránya hasonló legyen, az életkori arány, foglalkozás, iskoláztatásbeli arány hasonló legyen, hiszen ez amúgy nem mindegy, hogy egy értelmiségi kört mérnek, vagy pedig egy az akkori korfogalmaival nézve egy munkásosztályt. És hogy visszatérjek erre azért, hogy 1964-ben volt az első ilyen nagy reprezentatív olvasás-szociológia felmérés, és nyilván ennek az eredményeit szokták összehasonlítani az újabb koriakkal, és nagyon sokszor, tehát többször szembe jöhet az olvasóval, mert azért ezt nem csak a társadalomtudományi szakirodalomban lehet látni, hanem az ismeretterjesztő tudományosan előkészített egyéb írásokban is, hogy például mondjuk a 64-es eredményeket szokták összehasonlítani a 95-össel, illetve a 2000-essel, és itt azért ez egy majdnem 40 éves folyamat, és lehet látni, hogy mondjuk a 10 legnépszerűbb szerzők között milyen változások vannak. Nyilván a legnagyobb változás az ugye 64 és 2000 között volt, hiszen 95 és 2000 között csak 5 év telt el, bár azért akkor is nagyon megváltozott a könyvpiac, hiszen a ma már nagyon népszerű, akkor még kevésbé ismert amerikai ilyen, mondjuk az, hogy kommerszírók, tehát akik nem feltétlenül a klasszikus szépirodalmat képviselik, ők azért nagyon népszerűvé váltak, köszönhetően a könnyed fogyaszthatóságuknak, és hát az újdonság varázsa is megvolt. Tehát, hogy te is mondtad, hogy mire vágytak az olvasók, mire vágytak az írók, nyilván a szabadságra, hogy bármit meg lehessen venni, az olvasók számára egy nagyon fontos szempont volt, meg ugye hát azért teljes mértékben megváltozott a piac olyan szempontból is, hogy mondjuk előtte volt néhány nagy könyvkiadó, akik nagyon nagy példányszámban jelentettek meg könyveket. Ma nem tudjuk megmondani, hogy hány könyvkiadó van.
Nagyon érdekes, ehhez csatlakozom, hogy mindig, amikor beszélgetünk egy adott könyvről, amit mondjuk esetleg a 40-es, 50-es vagy 60-as évekből hozol, vagy lehet, hogy még előtte is, hoztuk ugye Gárdonyit, Szabó Magda, stb. Általában mondjuk ugyanaz a könyvkiadó, esetleg, ha újra nyomták, akkor meg szoktad itt nézni, előre lapozol, és mondod a hallgatóknak, hogy mely könyvkiadónál. De azért úgy nagyjából ugyanazokat szoktuk mondani, szoktad mondani. És hát most megmondod, hogy gyakorlatilag mint csillag az égen.
Igen, hogyha belegondolsz, azért nagyon sokszor szépirodalmi kiadó, magvető kiadó, Helikon, jó, mondjuk a két világháború között, mondjuk akár mondjuk pont a Gárdonyi kapcsán ott a Dante kiadások, azért azok elég népszerűek voltak, vagy a Révai kiadások, tehát az akkori kornak a nagy kiadói, viszont mostanában tényleg nem tudjuk megmondani, hogy hány kiadó van a piacon. Tehát igazából a kiadókat sem lehet számon tartani, meg hát a könyveket sem. Tehát azért azt nagyon sokszor szoktuk így mondani, hogy átláthatatlan a könyvpiac. Ez szerintem teljes mértékben így van. Tehát az, hogy egy évben hány új könyv jelenik meg, szerintem nincs olyan ember, aki ezt is számon tudja tartani. Még azért mondjuk 90 előtt köszönhető annak, hogy csak néhány kiadó volt az országban. Hogyha mondjuk valaki az éves könyvkiadási listát megnézte, akkor az egy áttekinthető lista volt, mondjuk egy könyvtáros számára, látta, hogy mi jelent meg abban az évben, abból el tudták dönteni, mit szeretnének beszerezni. Ma rengeteg olyan akár nagy mű is megjelenhet, hogy mondjuk például a könyvtárosoknak is a látószögén kívül esik. Bele szoktam beszélgetni egyik munkatársunkkal, aki a Földház megyei könyvtárban dolgozik, és többek között az ő feladata az is, hogy a könyvpiacot így figyelni, és a könyvbeszerzéseket így intézni. De és akkor ő mondta, hogy amikor elkezdett dolgozni, akkor még így a 2000-es évek elején is azért, hogy minden évben megjött ez a katalógus, látták, hogy mik az új könyvek, látták, hogy mik fognak megjelenni. Ma ez már így számon tarthatatlan, de nem lehet egyszerűen számon tartani azt, hogy melyik kiadó mit jelentetett meg, és úgy, hogy azért a Földház megyei könyvtárnak egy viszonylag meghatározható a gyűjtőköre. Akkor most képzeljük el, hogy egy közkönyvtár, akár mondjuk itt a Bródy Sándor megyei könyvtár, akinek azért sokkal tágabb a gyűjtőköre, ők milyen nehezen tudnak dönteni, hogy mondjuk mit vegyenek meg, mire van igény az olvasók részéről, és mi az, amiről azt gondolhatják, hogy ez fontos lehet. Tehát mondjuk az, hogy mit olvastak régen, és mit olvasnak ma az emberek, az ugye nyilván meghatározza a könyvpiacot, illetve a könyvtáraknak az állományát is. Tehát pont, nem is tudom, hány adás ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ma mondhatjuk azt, hogy egy kicsit ilyen úri hobbi az olvasás, amiatt, hogy azért költségesebbé vált a könyv, viszont ettől függetlenül a könyvtárba járók száma nem emelkedett. Tehát, hogyha megnézzük a könyvtárlátogatási statisztikákat, nem járnak sokkal többen könyvtárba, mint korábban, függetlenül attól, hogy mondjuk az éves könyvtárjegy, de mondjuk nyilván diákoknak, nyugdíjasoknak ez sokkal kisebb összeg, egy könyvára. Tehát, hogyha még a, nem tudom, az országos Széchenyi könyvtárat vesszük alapul, ami viszonylag egy drágább könyvtár beiratkozási díj szempontjából, azért az is legfeljebb másfél könyvnek az ára.
Mit olvastak az emberek 35 évvel ezelőtt? Mik voltak a legnépszerűbb művek akkortájt, és mik voltak előtte? Én annyira szeretem ezeket a top 10-eket, top 3-akat, amiket hozol, bár te mindig mondod, hogy ezeket azért úgy el szoktuk kerülni, nem szoktunk így kiemelgetni, de van, amikor egyszerűen nem tudunk emellett elmenni, és ez most egy pont egy ilyen adás, hogy van-e esetleg ilyen lista, hogy felmérték, hogy mely művek voltak akkor tájt, amikor ugye beszélgetünk itt a rendszerváltásról is.
Igen, van ilyen lista. Az olvasáskutatásban, művelődés, identitáskutatásban általában visszatérő. Egyébként azért jó a régi felméréseknek a kérdéseit használni, mert akkor van értelme az összehasonlításnak. És ugye általában ez ilyen nyitott kérdésként szokott elhangzani az, hogy mit olvasott mondjuk utoljára, vagy ki a kedvenc szerzője, mert akkor lehet tényleg olyan eredményt elérni, amire mondjuk a kutató nem feltétlenül tud következtetni. És például 1964-ben a legnépszerűbb író Jókai Mór volt. És Jókai Mór azért fontos, mert Jókai Mór a 95-ös listán is a második helyen szerepel, és a 2000-es listán is a negyedik helyen szerepel. Talán azt lehet mondani, hogy ő az egyetlen olyan író, aki mind a három nagy felmérésben ilyen előkelő helyen szerepelt. Nyilván köszönhető annak, hogy azért az ő munkássága igen széles körű, benne van a kötelező olvasmányok listájában, és benne is volt.
Hát ha Jókai generációkon átível, akkor azt mondhatjuk.
Igen, igen, igen. Tehát abszolút mértékben, mert például a 64-es listán második helyen Gárdonyi szerepelt, Gárdonyi után eltűnt a top 10-es listából. Móricz Zsigmond szerepelt a harmadik helyen, ugye azért Móricz Zsigmondot a munkásság egyik nagy fontos írójának is tekintették, hiszen ő az egyszerű népnek a szülöttje volt. Egyébként ez is egy nagyon fontos szempont volt, hogy ki milyen társadalmi státuszból született, hogy kinek, kik voltak a felmenői, és azért az előző rendszer nagyon szerette azokat az írókat, akik igazi munkás paraszt családok gyermekei, és nem egy értelmiségi elit családnak.
Budai értelmiség, igen, valóban.
De igen, és például visszatérve Móriczra, 95-ben még ott tudott lenni 8. helyen, de 2005 előtt teljes mértékben eltűnt. Pedig azért ne felejtsük el, hogy Móricz Zsigmond is a kötelező olvasmányok részét képezi.
Igen, de a nyelvezete gyakorlatilag most abból indulok ki saját unokaöcsém, tehát a mai gyerekek egyszerűen nem őt vennék le valóban a könyvesboltok polcáról.
Igen, de mondjuk egy másik példát, aki mondjuk a 10. helyen szerepelt 64-ben, Tolsztoj. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy a kötelező orosz nyelv oktatásnak köszönhetően az orosz irodalom sokkal jobb népszerűségnek örvendett, mint most. Uh-huh. Tudjuk, hogy ezért az orosz a klasszikus orosz irodalom azért nem olyan egyszerű, de 1964-ben Tolsztoj a 10. helyen szerepelt, utána teljes mértékben eltűnt. Én úgy látom, hogy így az utóbbi években van egy ilyen vegyük elő újra Tolsztojt típusú szemlélet a könyvpiacon, tehát azért több nagy műve megjelent új kiadásban, új fordításban. Egyébként például a külföldi szerzők esetében a fordítás is egy nagyon fontos dolog, hogy ki fordítja, milyen nyelvezetben és mennyire befogadható. Mert például azért Tolstojnak is az új fordítási, ez mondjuk nyilván megosztó, hogy kinek tetszik, kinek nem, aki a régit megszokta, annak valószínűleg nem, viszont egy sokkal könnyebb nyelvezetnek köszönhetően azt gondolom, hogy befogadhatóbbá válhat az újabb generációknak is. De ugye a másik oldalt is nézzük, például 1995-ben az ötödik helyen volt Robert Merl, akiről előtte nem is nagyon hallhattak, hiszen magyarul nem jelentek meg nagyon az ő művei. Egy-két műve jelent meg, de tömegével az ő életmű kiadása az abszolút 90 utánra tehető. Ugyanígy, ahogy említettem, a ma azt mondjuk, hogy nagy amerikai szerzők, tehát mondjuk Stephen King-et előtte nem nagyon olvastak, vagy Robin Cookot sem, és azért a 2000-es évek elején ők vannak a top 2-3-ban, illetve akár Moldova György is nagyon népszerűvé vált, bár egyébként például itt most a 64-es listában Moldova György nyilván nem szerepel, hiszen ők még nagyon fiatal volt, de a korábbi, akár a 80-as éveknek a kutatásaiban emlékeim szerint ő azért nagyon fontos szerepet kapott, tehát azért általában a top 5-ben ott szokott lenni, és ha belegondolsz, manapság azért szintén már csak az idősebb generáció olvas Moldova Györgyöt. Tehát azért itt egy generációváltás is van, hogy mondjuk ma, ugye ki hány éves, hogy ki melyik korosztályhoz tartozik, ki mit olvas. Tehát azért, hogyha megnézzük mondjuk a legújabb írásokat az olvasásra, hogy olvasnak-e még a magyarok, ez egy nagyon népszerű kérdés szokott lenni, vagy akár évvégén könyves magazinokban, vagy könyves ilyen írott blogokban meg szokott jelenni azt, hogy mondjuk az éves sikerlista. Ugye nem mindegy, hogy kiknek a sikerlistáját vesszük alapul. Ugye mondjuk nem mindegy, hogy egy fiatal 20-as, 30-as éveiben járó embernek az olvasási szokásait nézzük, vagy pedig mondjuk az 50 pluszos olvasóknak a könyvfogyasztási szokásait. Tehát én például most direkt kinyomtattam egy olyan listát, ami a tavalyi évnek a valamelyik nagy könyves hálózatnak a listája, és ott például mondjuk első helyen a Harry Potter szerepel. Nyilván 2000-es listán nem szerepelhet, mert akkor még nem jelent meg a Harry Potter, de azért mondjuk a Harry Potter az elmúlt 15 évnek egy nagyon népszerű könyve lett, és azért nagyon sok embertől, akár velünk egy korútól is lehet hallani azt, hogy Harry Potter szeretette meg vele az olvasást.
Igen, igen, egyetértek.
Vagy akár itt a második helyen a Szerb Antalnak az Utas és Holdvilága áll, amiről már szerintem beszéltünk a hallgatóknak is. Én is szeretem ezt a könyvet. És például Szerb Antal is tipikusan az a szerző, akinek bizonyos művei a tűrt és támogatott kategóriába voltak, akár a magyar irodalom történet és a világirodalom története, de azért egyes regényei meg úgy a süllyesztőbe kerültek, és pont annak köszönhetően, hogy az Utas és Holdvilág révén ő nagyon népszerűvé vált, így a többi egyéb műve is előkerült, mert egyszer Budapest kapcsán és a Budapest törés kapcsán is beszélgettünk egy tényleg teljes mértékben elfeledett kis írományáról, mert még regénynek sem nevezhető írás, és pont annak köszönhetően, hogy egy műve valakinek így előtérbe kerül, annak köszönhetően a nagyobb életmű is. Ugyanez igaz Szabó Magdára is, tehát az Abigailnek köszönhetően, amikor a nagykönyv lett, még népszerűbb lett az életműve is, és nyilván halála után ugye bizonyos kiadók ráálltak arra, hogy a teljes életmű sorozatot kiadják, ennek köszönhetően a korábban kevésbé ismert írásai is népszerűvé váltak, de ugyanez elmondható akár Agatha Christie-ről is, aki azért, ha a klasszikus krimi irodalmat vesszük alapul, azért a legnagyobbak közé tartozik, és például neki töretlen sikere van. Tehát, hogyha megnézzük, a 80-es években is népszerű volt, a 90-es években, de most a 2020-as években is, tehát szerintem nagyon kevés olyan nagy könyvesbolt van, ahol bemegyünk, és nem találhatunk Agatha Christie-t.
Hát gyakorlatilag próbáljunk meg úgy bemenni karácsony előtt, hogy nem, ő nincs ott az ajándékozandó könyvek között. Hát ott van, először igen, szembe jön velünk, hogy mert igen, javasolják, hogy bármelyik korosztálynak adható ajándékba, férfinak, nőnek is. Igen.
Igen, és például egy pont így karácsony kapcsán jutott eszembe, hogy az is nagyon népszerű szokott lenni, és népszerűvé tesz akár egy szerzőt, hogyha például válogatást készítenek az írásaiból. Például Agatha Christie-nek is van adventi válogatása, karácsonyi válogatása, és nyilván azzal úgy kicsit úgy arra sugalja a könyvvásárlót, hogy ez valóban egy nagyon jó ajándék lehet, mert karácsonyi történetek vannak benne, és mi más lehetne ajándékozni karácsonyi, mint karácsonyi krimi válogatást. Egyébként szerintem egy nagyon jó válogatásnak sikeredett az a válogatás, de ennek köszönhetően, aki mondjuk nehezebben vesz a kezébe akár egy vastagabb, vaskos kötetet, talán egy-egy rövidebb írás olvasása után lehet, hogy kedvet kap ahhoz, hogy mondjuk Agatha Christie-nek nagyobb regényeit is kézbe vegyen, bár mondjuk pont az ő esetében azért nem ilyen nagy könyv monstrumokat szoktunk látni, de azért vannak olyan szerzők, akiknek kisebb regényein keresztül vezet az út a nagy regényeihez. És itt például visszatérjek most a legaktuálisabb listához, harmadik helyen például Jane Austen-nál, aki azért mondjuk az, hogy egy elég klasszikus szerzőnek számít, de például én azt gondolom, hogy ő is, ugye a hallgatók közül biztos nagyon sokan emlékeznek rá, valószínűleg nagyon sok mindenkinek meg is van, ugye régen voltak ilyen könyvsorozatok, a magyar irodalom klasszikusai, a világirodalom klasszikusai, azért ez nagyon sok mindenkinek a polcán ott volt. Azért az, hogy akkor mi számított klasszikusnak, nyilván az, amit az a kiadó abban a sorozatban beválogatott. És például azért Jane Austen is azért több helyen megjelent, de annak köszönhető, hogy manapság nagyon szép, nagyon díszes kiadásokban megjelenik. Azt gondolom, hogy még inkább kedvet hoz az olvasóknak ahhoz, hogy kézbe vegyék ezt a könyvet, mert azért, hát azért a mai világban, amikor tényleg számít az, hogy valami hogy néz ki, nem mindegy, hogy egy egyszerű papírkötéses, olcsó könyvet veszünk a kézbe, vagy egy nagyon szép, akár dombornyomatos, díszes, dekoratív, jó minőségű papírra nyomtatott könyvet, mert valahol ez is hatással van arra, hogy az ember hogyan vesz kézbe valamit, és akkor még nem beszélünk arról, hogy ugye manapság ezzel nem csak nyomtatott könyvet szoktunk olvasni, de ez már nyilván egy másik téma lenne.
Engedd meg, Márti, hogy egy picit így hozzak zárásként pár olyan művet, amit az interneten találtam, mégpedig olyan címszó alatt, hogy a magyar rendszerváltás ábrázolása a művészetekben. És akkor itt kicsit kinyitnám az olvasás témakörét akár a filmekhez is, hiszen a hallgatóink többsége valószínűleg emlékszik a 92-es Csable Csacsira, a Moszkva térre 2001-ből, vagy a Bolsevitára. Irodalom kapcsán pedig megszokták említeni Dragomány Györgynek a Mágia című regényét 2014-ből. Van egy Kerégyártó István regény a Rendszerváltó címmel, és hát még itt zárásként még megemlíteném a Rozsda temető 2.0, ez a címe, 2019-es színdarab, Tasnádi István és Fejes Endre, természetesen a képzőművészetben, színházban, és hát természetesen a könnyűzenében is volt egy rendszerváltás. Gyakorlatilag most az olvasás kultúránkban is folyamatosan zajlik változás. Igen, most így az évfordulóhoz kapcsolódva egy kicsit visszatekinthettünk, és ezt köszönöm szépen neked.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban megemlékeztünk az 1989. októberében történt magyarországi rendszerváltásról és az akkori irodalmi változásokról. Urbán Mártával, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. Elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Esti mese. Bolondistók. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt, s amikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztozzanak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el, az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbik már azért sem állott rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évők legyenek. Enni sem adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem. A tiéd éppen úgy, mint az enyém. S a szegény bika úgy lesoványodott, hogy bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe béfut a bika, azé lesz egészen. Nosza hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. és Tók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kalibát leveles ágakból. Nevettek a bátyjai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a pajtádba. Jól van. Amikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalt az udvart, s egyszer csak mit gondolt, mit nem, befutott az Istók pajtájába. Úgy bizony. A bolondos legényi lett a bika. Mérgelődtek a bátyjai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt, egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll Istók, s gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieszelte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, biztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, nyikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom holnap. Jól van, gondolta a féleszű. Hát megadja holnap. Azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyjai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Hogyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának se híre, se pora. Még azon éjjel elkötötték. Kérj a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom holnap. Hát jól van, holnap. Elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif, nyaf, holnap. Így tartott az 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, és azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megsajdult belé. Hát amint rántja vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. Na, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyjait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat, s még inkább, amikor látták, hogy ez a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén, puliszkán él, mint addig. Hiszen ez a bolond azt sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják, ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták búzaírrel. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát volt arany, nincs arany. Egyet sem töprengett, a cseberfejét bekötötte abrosszal, s elindult, hogy eladja a búzaírt. Amint beért a faluba, elkezdett kiabálni. Búzaírt vegyenek! Búzaírt! Kérdezték a falusiak. Mi az a búzaírt, legény? Az olyan orvosság, felelte Istók, hogy még a félholt is meggyógyult tőle, ha megízleli. Hely, összeszaladtak a népek, mindenki akart venni abból a csuda orvosságból. De amikor megszagolták, szemébe kacagtak a bolondos legénynek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Estére betért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a búzaírt betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a búzaírt. Aj, de csapott lármát a legény, amikor reggel észrevette, hogy nincs búzaír. Azt mondta, hogy ő a király pénzváltója, most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat. Megijedte erre az uraság, s csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, s a bátyjai nem győztek eleget csodálkozni, hogy ez a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték. Hát azt hol kaptad? Búzaírért adták, felelte Istók. Hiszen a bátyjainak sem kellett több. Ők is megraktak egy csebret búzaírrel, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Kiabáltak torka szakadtukból. Búzaírt vegyenek! Búzaírt vegyenek! Össze is szaladt az egész falu, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy másik faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy így vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördöggel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubeliek is, mert az már csak ugyan ördöngösség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolond istókot befektetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Az alatt, amíg a nép a templomban volt, istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába, nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtatott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit kiabál, Kend?
Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl!
Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett, mint az idegen úr mondta. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr bemászott. Istók elhajtott a négy lovas hintóval, az idegen úr pedig, amikor kijöttek a templomból, torka szakadtából kiabált.
Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán!
Leszel, leszel, te majd a halak között, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvitték a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jó lélek azt hitte, hogy most már vége van annak az ördöngős istóknak. S hát, amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal, jött a gát felől négy lovas hintón bolond istók, s nagyokat csördített a bakkos ostorral. Bezzeg volt nagy álmélkodás, szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte hegykén istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék a maguk látójával. Csak úgy omlott, tódult a népség utána, istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak, lónak az árnyékát. Igaza van a bolondnak, kiáltották az emberek, s utcu neki, vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben, papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki az istápol jött, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a vízszínén. Látja ezt a papné, benyúlt az istápjával, s egyre döfölte a kalapot, biztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, de úgy beljebb ment, hogy egy sem jött vissza többet. Bolond istók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék a csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána.
Kedves gyerekek, a Bolond istók című mesét Bori Tamás előadásában hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
És az engesztelés nem más, mint felelősség, vállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít a kis látnokoknak, mert most ebben a rádió műsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. Két hónap múlva, 1916. július havának vége, hogy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a három gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lúcia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenek előtt fogadjátok, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. Ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében, kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária. Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. Itt is mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Liző Kisszent Teréz jut eszembe, aki ezekben a apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abba a füzetbe minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusnak, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdezi itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozattá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozottá tehetjük, amit aztán fölajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből, vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani, hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk, és azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a szűzanyának. Áldja meg őket a Jóisten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is, napjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!